Papi lelki gyakorlat volt június 21 és 24-e között Petőfi szállás Pálos Szent Kúton. A lelki gyakorlatot dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar 2-es számú keresztény bölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora vezette. Most az elmélkedés 8. részét hallhatják, melynek témája a misszió és az ige hirdetés.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentlélek Úristen, hívunk téged ennek a lelki gyakorlatnak a záró elmélkedésében, záró elmélkedés kezdetén. Összegezd bennünk mindazt, amit mondani akarsz. Tedd készségessé a szívünket, hogy még a végén is nyitott legyen arra, amit te adni tudsz, adni akarsz nekünk. Kérlek, hogy alakítsd a gondolatainkat, alakítsd a bensőnket, hogy tovább tudjunk lépni, hogy előre tudjunk haladni Jézus szándéka szerint. Kérünk téged, Szentlélek, hogy légy velünk. Amen.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
De hát gondolhatunk-e arra, hogy Isten igazából a Földön lakjon? Hiszen ha az ég és az egek egei sem képesek befogadni téged, mennyivel kevésbé a ház, amelyet építettem? Hát kedves atyák, ezek a sorok ugye Salamon királynak a templom szentelési imájából valók az első királyok könyvében. Salamon ugye egy nagyon szép imával úgymond adja át a templomot, ez az ünnepélyes átadás, amikor megnyitja a templomot az Isten tiszteletre, és egy nagyon szép imát mond akkor Istennek. És arról elmélkedik, hogy gondolatunk egyáltalán arra, hogy Isten itt lakik a Földön egy emberi kéz által épített templomban, Isten itt lakik közöttünk egy emberi műben. Erről elmélkedik Salamon, miközben odaadja a templomot, átadja a templomot, tehát ezt készíti elő, vagy ezt hirdeti meg, hogy Isten itt lakik a kézzel épített templomban. Ez a gondolat, vagy ez a jelenet is, biztosan sok minden más is lehetne választani, de ez a jelenet is megalapozhatja számunkra azt a bizonyosságot, hogy nekünk van ezen a földön dolgunk. Hogy igenis Isten itt lakhat az emberi kézzel épített templomban, igenis Isten akarja, hogy ezen a földön az emberi összefüggések között is mi jelenvalóvá tegyük őt, hogy a szolgálatunkon keresztül jelenvaló legyen. Biztos vagyok abban, hogy ő nem valamilyen misztikus birodalomban él, amelyet csak kemény munka után érhetünk el. Nem vagyunk buddhisták, hogy kemény munkával, kemény aszkézissel és belső figyelemmel végül teljesen megszabaduljunk ettől a világtól, hogy megérkezzünk Isten távoli világában, hanem ahol a mi mindennapi vágyakozásaink, a mi mindennapi törekvéseink vannak, ott van Istennel való találkozásunknak is a lehetősége. És ugye, amit már mondtam ezt az elmúlt napokban, a mi klauzúránk az utca. És hát ennek a legkitüntetettebb helyszíne az a misszióm és az emberekkel való törődés. Ezért ennek az utolsó záró elmélkedésnek ezt a témát választottam, misszió és ige hirdetés, mert ahol ez megtörténik, ott egy kicsit felépül a salamoni templom. Ahol Istent meghirdetik, és ahol a szegényekkel törődnek, ott egy kicsit felépül a salamoni templom, vagyis felépül az Isten hajléka az emberek között, és mi úgy vágyódunk el ebből a világból, hogy közben ebben a világban jelenvalóvá tesszük Isten országát. Több meghívás történet is van a Szentírásban, amelyek egy kicsit feltárják előttünk azt, hogy milyen Isten szolgájának az élete, hogy milyen az Isten által elhívott embereknek az élete. Az egyik talán Ezekiel meghívása, ami számomra érdekes volt. Ezekiel könyvéből a 3. fejezetből olvasom, 4-től a 9, majd a 18-19-es verset. Azt mondja az Úr Ezekielnek, emberfia, menj Izrael házához, és intézd hozzájuk az én igéimet. Mert nem érthetetlen beszédű és ismeretlen nyelvű néphez szól a te küldetésed, hanem Izrael házához, és nem számos érthetetlen beszédű és ismeretlen nyelvű néphez, amelyeknek nyelvét nem tudod megérteni. Ha azokhoz küldenélek, ők hallgatnának rád. Izrael háza azonban nem akar rád hallgatni, mert nem akar rám hallgatni. Izrael egész házának ugyanis kemény a homloka, és megáltalkodott a szíve. Íme arcodat keményebbé teszem az ő arcuknál, és homlokodat keményebbé az ő homlokuknál. Gyémánthoz és kovához teszem hasonlóvá arcodat. Ne félj tőlük, és ne ijedj meg arcuktól, mert ellenszegülő ház ez. Hát egy kicsit ezek a sorok, ez még csak az első 9 vers volt, mintha a mi hivatásunkat vagy küldetésünket, ezt a fajta profétai sorsot is előrevetítené. Ugye a profétai sors az leginkább az elutasítottság volt. Ritka volt az olyan proféta az Ószövetségben, akit örömújongás közt és tárkarokkal fogadtak. A profétai sors az elutasítottság. Aztán így folytatódik a profécia. Mondja Ezekiel, ha azt mondom a gonosznak, halállal halsz, és te nem hirdeted neki, és nem beszélsz, hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen, maga a gonosz a saját gonoszsága miatt hal ugyan meg, de a vérét a te kezeden keresem. Ha azonban hirdeted a gonosznak, de ő nem tér meg gonoszságából és gonosz útjáról, ő maga ugyan meghal istentelensége miatt, te azonban megmentetted lelkedet. Hát itt van ezekben a sorokban a mi missziónknak, az igehirdetésünknek, a küldetésünknek, a világ megszentelésére vonatkozó küldetésünknek a kulcs gondolata. Nekünk el kell mondani az igazat, nekünk fel kell tárnunk az igazat, és az már mindenkinek a szívében titok, hogy ez hogy zajlik le benne, hogy alakul át benne, hogy formálódik az a szíve az elmondott ige hatására, de ha senki nem mondja el az igazságot, ha Isten igéjét senki nem hirdeti, akkor nem is lesz, aki meghallja azt, és akkor azt a mi lelkünkön kérik számon. Tehát ez egy prófétai vagy apostoli sors is a miénk, ami ilyen értelemben köt bennünket e világhoz, e világi feladat, hogy valakinek ezen a világon és ennek a világnak az összefüggései között el kell mondania az igazságot. Fel kell tárnia az igazságot. Pál apostol írja a kolosszeieknek, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten adja meg a beszéd készségét Krisztus titkának hirdetésére. Ez a Kolosszei 4:3. Hogy Isten adja meg a beszéd készségét Krisztus titkának hirdetésére. És imádkozzatok azért, hogy ezt a missziós feladatot, ezt az ige hirdető feladatot be tudjuk teljesíteni a saját életünkön. Kéri Pál apostol a közösséget, mert meghallotta ezt és fontosnak tartotta ezt, hogy e világot is formálja. Valahol a kereszténységben mindig is benne volt, benne marad ez az e világi felelősségvállalás, ami az e világot is megformálja, végül a társadalmat, a kultúrát, a politikai rendszereket is, de elsősorban ez annak köszönhető, hogy az igehirdetés e világra szól. És ebből fakad a kereszténységnek minden más e világi vagy e világot átformáló ereje vagy hatása, ami a kultúrát, a társadalmat vagy a politikát átformálja. Minden abból ered és abból fakad, hogy a misszió, az igehirdetés erre a világra szól. És talán éppen ezért volt az, hogy a történelem során a kereszténység olyan népeknek a kultúráját termékenyítette meg, akik aztán utána expanzív magatartást mutattak, tehát bejárta az egész üzenet, az egész világot. Néha persze hódító népeken keresztül, vagy gyarmatosításon keresztül, de ez a fajta aktivitás is jellemző a keresztényekre, hogy e világi aktivitás, ahol az üzenet, a küldetés az e világra szól, és ennek az üzenetnek az e világi feladata az elsősorban is a misszióból, az ige hirdetésből fakad. És minden más társadalom formáló, vagy ahogy Bibó mondja, társadalom szelidítő hatás az ennek a következménye. Ugyanakkor, amikor Sault, az újonnan megtért Sault Isten Ananiáshoz vezeti, akkor Ananiás ugye szózatot hall, meghallja Isten szavát, és Isten szava proféciában feltárul, megmutatom neki rajtad keresztül, hogy mennyit kell értem szenvednie, hangzik Isten szava Ananiáshoz. Vagyis általad fel fogom tárni számára, későbbi Pál apostol számára, hogy mennyit kell értem szenvednie. Ugye ez a páli missziós útnak, vagy ennek a, ennek a nagyívű életműnek, vagy életútnak a kezdete, hogy Isten Ananiáson keresztül feltárja számára, hogy mennyit kell érte szenvednie. Ahogy később az apostolok cselekedetei meg is fogalmazza a 14:23-ban, sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Mi ez a sok viszontagság? A második korintusi levél 11:22-29-et olvasom. Pál apostol vallomása. Zsidók ők, én is. Izraeliták ők, én is. Ábrahám ivadékai, én is. Krisztus szolgái ők. Mint oktalan, mondom, én még inkább. Mondja ezt a többi apostolra hivatkozva. Aztán így folytatja. Számtalan fáradtság, igen sokszor fogság, mód felett való verések, gyakori halálveszély által. A zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40 ütést, 3-szor szenvedtem megvesszőzést, 1-szer megkövezést, 3-szor hajótörést, 1 nap és 1 éjjel a mély tengeren hányódtam. Gyakran voltam úton, veszélyben, folyóvizeken, veszélyben rablók között, veszélyben a saját népem körében, veszélyben a pogányok között, veszélyben a városban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakori virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezek mellett ott van még a naponkénti zaklatásom, az összes egyház gondja. Ki erőtlen, hogy én ne lennék erőtlen? Ki botránkozik, hogy én ne égnék? Ezt írja a Kolosszai levélben, a második korintusi levélben. Egy kicsit hasonlót a Filippi 3:4-6-ban, ezt is felolvasom. Ha jól írtam ki. Nem, bocsánat, ezt lehet, hogy rosszul írtam ki, ezt most engedjük el. Majd utána nézek. De a lényeget értjük, vagy emlékszünk is a lényegre, hogy a Pál apostol felsorolja a saját megpróbáltatásait, felsorolja azt, hogy mit élt át, vagyis amit Ananiás előre megmondott neki, megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie értem. Most érdekes ez, hogy ez a misszió és az igehirdetés, ugye ez ezzel jár. Lehet, hogy túlzás volna, de talán mi is tudnánk egy felsorolást csinálni, mi az, amit életünk során a misszióban Isten ügyéért el kellett szenvednünk, mi az, amit mi elhordoztunk az evangéliumért, és ez jól is volna így, ha egyszer magunknak is számot vetnénk ezzel. Ami a fontos, hogy végül is van egy evilági küldetés, ez az evilági küldetés, ez utat tör magának, ez az út, amikor a küldetés utat tör magának, ez néha nagyon is fájdalmas, nagyon is nehézkes, sokszor megtapasztaljuk a kitaszítottságot, a fáradtságot, sokszor megtapasztaljuk, hogy elutasítanak bennünket, és amit érdemes Pál apostoltól és az apostoli nemzedéktől megtanulnunk, hogy itt sohasem a csüggedés volt a következménye ezeknek az elutasításoknak. Ha csak az apostolok cselekedeteit nézzük, hogy Pált hányszor elutasították, hányszor vitatkozott. Vitatkozott zsidókkal, vitatkozott pogányokkal, hányszor kergették ki a városokból, hányszor menekítették ki a városokból, hányszor próbálták becsapni, hány csalódás érte. És soha nem az elcsüggedés vagy a fáradtság volt erre a válasz, mert tudta nagyon jól, hogy ez része ennek a missziónak, ennek a küldetésnek. Ez az igehirdetés ezzel jár együtt. Megmutatom neked, hogy mennyit kell értem szenvednie. Tehát gondolhatunk arra, hogy Isten kézzel épített hajlékban lakjon, igenis gondolhatunk arra, hogy az evilági misszió az szükséges, és igenis számot kell azzal vetnünk, hogy az evilági misszió az fáradtságos, az nehéz. És amíg itt vagyunk ezen a földön, addig folyamatosan akadályba ütközünk, mint egy jégtörő hajó, hogy meg kell törnünk folyton a jeget, utat kell törnünk magunk előtt keményen az evangéliumnak. És mégsem a csüggedés, a lelki fáradtság, a kiégés, az apostoli reakció, hanem valami ki nem alvó tűz, valamilyen el nem múló lelkesedés. Kicsit önkényesen, de a misszió és az igehirdetés feladata, mint evilági elköteleződés mellé, oda vennék még egy másik témát zárásképpen, ez a szegényeknek, a rászorulóknak a témája. Megkapó Barnabásnak az alakja az apostolok cselekedeteiben. Barnabás apostol egy pionér, egy úttörő, sok szempontból. Például ő az, aki ugye Antiókiából jön, egy olyan pogány keresztény közösségből, akik már nem zsidók, aki úttörője lesz a pogány keresztény missziónak. Barnabás az, aki úttörőként maga mellé veszi Sault, a későbbi Pál apostolt, ami egy elég bátor cselekedet, mert ugye tudjuk az Abcselből is, hogy akkor Saullal nem nagyon akartak szóba állni, mert mindenki félt tőle, mindenki emlékezett arra, hogy ő megölte a keresztényeket még néhány héttel korábban is. Barnabás az, aki aztán a Pál apostol által elbocsájtott János Márkot is magával viszi, és végül is az ő szárnyai alatt válik János Márk is missziós lelkű emberé, a későbbi evangélistává. Aztán Barnabás az, aki úttörő módon elsőként eladja az összes vagyonát, eladja a földjét, és az árát leteszi az apostolok lába elé. És talán ezt a mozzanatot azért hagytam szándékosan utoljára, mert ebben van valami prófétai számunkra a most bemutatandó utolsó üzenet szempontjából, hogy Barnabás ugye tudott szegény lenni az evangéliumért. Ezt a fajta vagyonközösséget, ami a kereszténység perifériáin, elsősorban szerzetes közösségekben vagy más közösségekben végig jelen van a kereszténység történetében, ezt a fajta vagyonközösséget, ezt Barnabás kezdte el képviselni, letéve elsőként a teljes vagyonát az apostolok lába elé, vagyis szegénységet vállalt. Nem véletlen, hogy a Barnabás ugye vigasztalás fiát jelent. Ő a vigasztalás, aki az egész életével, vagy az egész üzenetével kifejez valamit Isten vigasztalásából. Ezt a fajta szegénységet Barnabás személye köti a missziós tevékenységhez. Tehát talán Barnabás személye lehet, aki ennek az elmélkedésnek a két felét összekapcsolja. Ő az apostol, az apostoli lelkű missziós, az ige hirdető, és ugyanakkor ő a szegény. És ez volna talán tehát az utolsó gondolatom, hogy vannak közöttünk olyanok, akiket teljesen elfelejtettünk, akik az e világ szemében semmit nem érnek, nem azért, mert önként lemondtak az e világi dicsőségről, hanem mert az e világnak a perifériájára kerültek. Önhibájukból vagy önhibájukon kívül szegények, nyomorultak, kitaszítottak, az e világ elutasítottjai. És hogyha van az e világon küldetésünk, akkor a missziunk kívül biztosan a törődés az. A szegényekkel, a betegekkel, a nyomorultakkal való törődés. Ez nagyon-nagyon nehéz, egy hosszú tanulási folyamat, legalább olyan nehéz, mint az ige hirdetés. A Galata levélben írja Pál a 2:10-ben, körülbelül ez a gondolatmenet, hogy ugye hát kvázi megállapodtunk Kéfással, hogy ő megy a zsidókhoz, én pedig megyek a pogány keresztényekhez, így felosztottuk a munkát, és egyetlen záró kritériuma van, hogy csak gondunk legyen a szegényekre. Ugye ezt mondták, vagy ebben állapodtak meg, tiédek a zsidók, enyém meg a pogányok, te ott misszionálsz, én itt, csak gondunk legyen a szegényekre. Biztos vagyok benne, hogy ez a megjegyzés sem véletlen, nem csak egy odavetett korhoz kötött tanítás, hanem mély jelentősége van. Feljegyzik azt például, hogy Kornél pápa idején, nagyjából 250 táján, Rómában a római egyház 1500 szegényt és özvegyet gondozott a városban. Biztosan sok ilyen példát hozhatnánk, de hogy a korabeli egyház ezzel szerzett magának megbecsülést a római birodalomban, hogy gondoskodott a szegényekről. És lehetne árnyalni ezt a kérdést, tudom, nem a szegényekért létezünk, nem a Caritas a keresztények küldetésének a végső célja, ez sokkal inkább egy profétai jel, amely majdnem, hogy közelebb áll a misszióhoz, mint a törődéshez. A szegényekkel való törődés az egy prófétai jel. Nem tudjuk a világ minden szegényét jól lakatni, nem is ez a feladatunk, és mégis időről időre ki kell feléjük fejeznünk a szolidaritásunkat. Azt hiszem, egy ilyen pontifikátus után, amely a szegények pápájának az elmúlt 10 éve, erről egy mély és átfogó tanítást kaphattunk mi. Megkapó számomra az az Albert Schweitzer, aki ugyan nem volt katolikus, és hát foglalkozva azért az ő teológiai, illetve Jézusról szóló írásaival, a teológiai nézetei is hát számomra kicsit kérdésesek, mert hát ez egy liberális protestáns biblia exegézis. Nem is annyira ez a lényeg, de hogy Schweitzer, a humanista, 1905-ben, 30 éves korában, három diplomával, habilitált tübingeni teológia professzorként, ugye az orgona mestereként, aki már könyvet írt az orgonáról és Bachról, egyszer csak fogja magát, és elmegy a gaboni Lambarénébe, orvossá képezve magát, hogy ott az életét teljesen a betegeknek és a kitaszítottaknak szentelje. Ez megint egy olyan belső hajtóerő, amikor hiába ért el az ember mindent, mert egy polihisztor, egy zseni, aki jól ért a teológiához, a zenéhez, stb., mégis azt érzi, hogy elégtelen az élete, és valami mélyebbet, valami igazabbat, valami hitelesebbet kellene tennie. Ez a svájci életmű. Vagy a közelmúltban szentté avatott Charles de Foucault-nak az élete, aki teljesen szegényé válik a végére, és nem akar más, mint jelen lenni azok között, akik ott élők, a Szaharában élő tuaregek, akik a pusztaságban élő legszegényebbek, még csak megtéríteni se akarja őket feltétlenül, hanem csak közöttük élni, és szeretni őket. Ugye Charles de Foucault is olyan figura, aki ismert földrajztudós, akinek a francia tuareg szótárát mind a mai napig használjuk, aki elkészítette ezt gyakorlatilag, aki olyan területeket térképezett föl, készített térképeket az Atlasz-hegységben, amelyek addig ismeretlenek voltak. Tehát e világ értelemben egy nagy karriert otthagyva ment a pusztaságba, a szegények közé, látszólag értelmetlenül, sőt a sors fintora, hogy ugye azok az iszlám hitűek ölték meg őt, radikális iszlám hitűek, akik között a szeretetet élte, akik francia kémnek vélték, és ezért hát kivégezték őt. És mégis ezek a figurák, ezek a példák arra sarkalhatnak bennünket, hogy van értelme törődni, van értelme prófétai jelként megmutatni, megvalósítani a szegényekre való odafigyelést. Ugye hát ez a történet, legenda, hát ez történet, mert igaz, nem legenda, hogy a konklávén, amikor megválasztották Bergoglio bíborost, akkor a régi barátja, a brazil Claudio Humes bíboros csak odament hozzá, vállára tette a kezét, és csak ennyit mondott neki, hogy ne felejtkezz meg a szegényekről. Ez nyilván kettejük története volt, és hát valahogy kiszivárgott, megőrizték, elmondták, de ez lett ennek a pontifikátusnak ugye a központi üzenete, kérdése, a szegények evangéliumának az üzenete. A szegények azok, akik a világ perifériáján vannak, akikkel senki nem akar törődni, és amikor elkezdesz velük törődni, akkor a perifériából hirtelen centrum lesz, mert a Krisztus ott van a periférikus embereknek az életében, a kitaszított emberek életében. Az evangélium éppen a szegények üzenetén keresztül tárul fel, és így akik a világ perifériáján vannak, akik senkit nem érdekelnek, akik nem tudják befolyásolni a világot, hirtelen a történelem centrumában találják magukat, vagy számunkra ők lesznek a centrum, akik az üzenetet visszatükrözik, akik így a történelem középpontjába kerülnek, mert ott van Krisztus, ahol a szegények vannak. Tehát talán ez volna a két záró téma, ami nagyon gyakorlatias, hogy van evilági feladatunk, van evilághoz kötődő küldetésünk, egyrészt igehirdető feladat, de ez után, vagy ezt kiegészítendő egy a törődésnek a feladata is a miénk, ami azt is jelenti, hogy szegényé kell válnunk, mint Barnabás, és gondunk kell, hogy legyen a szegényekre, mint az első apostoli generációnak, mint a korai keresztényeknek, vagy mint a periféria nagy alakjainak, mint Schweitzer, vagy Szent Charles de Foucault. És talán imádkoznunk kell azért, hogy a szegények evangéliumát mind mélyebben megértsük. Ugye ez mindig egy kihívás, egy próbatétel, hogy hogy kell törődnünk a szegényekkel, mert akkor ez felemész bennünket. Ennek nincs vége. Ennek valahol véget kell vetni, itt valahol meg kell találnunk a szolgálatunknak, a törődés szolgálatának a határait, de azt meg kell keresnünk. Mert arra hivatkozva, hogy ennek nincs vége, hogy ezzel visszaélnek, arra hivatkozva elfelejtkeznünk a szegényekről, azt jelenti, hogy az evangéliumról is elfelejtkeztünk. És ha már krízisről beszélünk, biztos vagyok benne, hogy az egyháznak akkor van, mindenképpen van jövője, mert Krisztus megígérte, de akkor van jövője, hogyha a szegények mellé áll. A jövő egyháza a szegények egyháza lesz ebben a törődésben, mert ez prófétai, ebben erő van. Ugyanúgy, ahogy a misszióban erő van, a törődésben is erő van. Úgyhogy talán hát ezeket a gondolatokat tenném még tényleg ilyen impulzusszerűen a szívetekre, erről elmélkedjünk, erről gondolkodjunk, és hát kérjük Jézust, hogy az ige hirdetésünkön keresztül legyen jelen, épüljön az ő temploma ebben a világban, és a törődésünkön keresztül éppen úgy legyen velünk és rajtunk keresztül mutatkozzék meg az evangélium. Jézusunk, az utat kijelölted számunkra, elküldtél bennünket, és amit meg kellene tennünk, az olyan világos és egyértelmű, nem is nehéz, a te parancsaid nem nehezek. Mégis nehéz a szívünk, kérlek, hogy erősíts meg bennünket. Akkor talán lelkileg is megerősödve, de újra elindulunk, talán elhatározásokkal a szívünkben újra nekirugaszkodunk. Növeld bennünk a szolgálat lelkületét, hogy amikor belül megéljük az Isten országát, akkor valóban missziós és törődő lelkünk legyen, hogy élet legyen az, amit te nekünk a szívünkbe adtál mások számára is. Kérlek, állj és erősíts meg bennünket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Papi lelki gyakorlat volt június 21 és 24-e között Petőfi szállás Pálosszentkúton. A lelki gyakorlatot dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2-es számú keresztény bölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora vezette. Önök a 8. A misszió és az ige hirdetés című elmélkedést hallhatták. Köszönjük a figyelmet!